Mi kellett ahhoz, hogy Magyarország EU kompatibilissével, egészen pontosan, hogy akkor még nem Európai Uniónak hívták azt a közösséget, ahova terveztük, hogy belépjünk.
Hát igen, az Európai Unió formálisan, és nem közjogilag, hanem csak politikai egységként a Maastrichti szerződéssel jelent meg 1993. november 1-től. Addig ugye az EK volt, és a jogalany, szerződéses jogalany is egész a lisszaboni szerződésig EK volt. Ugye ez azért volt nagyon érdekes, mert egyrészt szerintem arra volt szükség, hogy egy aszimmetrikus módon, de mégis piacot nyissunk az EU felé. Tehát volt egy 10 éves átmeneti időszak az ipari termékekre, ahol ők bontottak le hamarabb akadályokat, majd utána mi, és pont 10 éves is volt ez a társulási jogviszony egyébként a tagság előtt. Ezt nyilván akkor előre nem tudtuk, hogy hány éves lesz, de azt tudtuk, hogy lesz. Mezőgazdaságon is voltak könnyítések, de ott nem volt teljes liberalizáció, mind a két félnek voltak óvatossági kényszerei, de szolgáltatástól kezdve, tehát a 4 szabadságjogban rengeteg mindent tartalmazott ez a társulási megállapodás, és például már 94-95-től úgynevezett Cannes-i fehérkönyvvel kaptunk hatalmas segítséget ahhoz, úgynevezett TAIEX programmal, még talán az idősebbek emlékeznek rá, ez a FAR-nak egy része volt, hogy a belső piaci jogalkotásra mire készüljünk, és hogyan készüljünk föl. Maga a társulás is egyébként tartalmazott, hát főleg versenyjogi, de általános harmonizációs, jogharmonizációs, intézményi harmonizációs kötelezettséget is, amit mi jó néven vettünk, és már akkor megindult az összes szakértőnek, kamaráknál, szakmai szervezeteknél, minisztériumokról nem is beszélve, az ilyen képzése tulajdonképpen, hogy milyen az uniós jog, milyen az uniós intézmény, egyszer egy adott szektorban, vámosoktól kezdve, agrárszakemberetig bezárólag sok mindenki földhivatali ügyek, tehát nagyon sok mindent már elkezdtünk 94-95-től csinálni, független attól, hogy politikailag akkor indult be a csatlakozási szerződéshez vezető folyamat, és gyakorlatilag ugye 96-ban egyébként a görögök Ciprus miatti inzisztálása révén, ugye azt mondták, hogy Ciprus nélkül nincs következő bővítési kör, így aztán mindenki kiegyezett, hogy lesz. A úgynevezett kérdőív kitöltéssel, majd utána annak az értékelésével, és az úgynevezett Agenda 2097 nyári uniós dokumentummal indult el a tagsági folyamat. Ez utóbbi azt jelentette, hogy megvizsgálták azt, hogy az uniós politikákba, költségvetésbe hogy férünk bele ennyien, és azt az eredményt hozták ki, hogy átmenettel ugyan, de bele fogunk férni az unióba. Tehát magyarul mi meg azt a előzetes megnyugtatást kaptuk, hogy teljes jogú tagok lehetünk.
Mennyire volt egyébként nehéz a jogharmonizáció, a magyar jogrend, hogy illeszkedett a nyugat-európaihoz?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy a monarchiából kifolyólag, meg a történelmből kifolyólag egy nagyon germán alapú volt a magyar jog. Érdekes módon ezen a 40 év kommunizmus nem sokat változtatott, tehát mondjuk a földhivatali eljárások, nagyon sok polgárjogi szempont nem volt annyira vészes, mint ahogy a sokan gondolnák. Én azt hiszem, hogy a keleti kultúrák, tehát a románoktól lefelé ezeknek sokkal nehezebb helyzetük volt, de nagyon sok szempontból a jogalkotás nem volt olyan vészes. Nyilván inkább mi azt láttuk onnak, hogy milyen fejlesztéseket kellett, akár állami, akár versenyszektorbeli fejlesztéseket végrehajtani. Ezek nyilván drágáknak is minősültek, tehát ott már készültek a magyar pozíciók, hogy átmeneteket fogunk kérni. Az lehetett szerintem egy bonyolult ügy, illetve mindennek a kikényszerítése. Ugye az uniós jognak, az ítéleteknek, egyebeknek a kikényszerítése, tehát nagyban kellett a magyar igazságszolgáltatás tagjait a bírókig bezárólag is képezni, hogy az első pillanattól fogva képesek legyenek alkalmazni azt, ami a tagállamban evidencia, de én nem éreztem ezt olyan óriási munkának, és végül is az a 8-10 évre elég volt.
Kezdetben arról volt szó, ha jól emlékszem, legalábbis, hogy a közép-európai blokkot veszik fel az Európai Unióba, aztán ugye ez 10 fősé bővült már, mint a tagállamok fölvétele. Mi okozta a differenciát? Mi ugye annak örültünk volna, hogy relatíve gyorsan bekerüljünk a nyugati vérkeringésbe.
Én azt hiszem, hogy itt azért már a politikai szempontok kezdtek el uralkodni, mindenkinek volt valamilyen kedvence, illetve a közép-európai államok közül mindenkinek volt valamilyen keresztapja az EU-ban, amelyik azt erőltette, hogy ha már egy nagy bővítés csinálnak, akkor ezt is tegyük bele, azt is, amazt is.
Amikor ezt a pánk ugye Németország volt, ha jól emlékszünk, nagyjából.
Elég erőteljesen nagyjából, igen, hát Ausztria az olyan közepesen mozgolódott, itt Németország volt a fő versenyző, és azt hagy állapítsa meg, hogy a Baltikumot ugye a skandinávok nyomták nagyon 95 után, hiszen akkor Skandinávia megerősödött, hiszen ketten beléptek az EU-ba, a dánok már benn voltak, a norvégok az EGT tagjai lettek, tehát 94-95 volt egy ilyen vonal, és így nem lehetett arra leszűkíteni, hogy majd mi a visegrádiak, és a kereskedelmi politikai ceftatók majd belépünk, és mindenki más utánunk jön. Tehát egy nagyobb körbe indult. Szlovénia ugye, hát ügyesen a horvátokat egy kicsit cserben is hagyva az egész jugoszláv ügyből kilépett, és ezáltal egy nagyon sajátos, fejlett országbeli tényezővé vált, tehát nem lehetett őt sem kihagyni. És ami nagyon érdekes volt, hogy ezek után ugye franciákon keresztül megjelentek a bolgár-román igények is, már rögtön az első pillanattól fogva ők is európai megállapodást, tehát tagságígérvényt kértek és kaptak, még akkor is lassabban haladtak. És azt kell, hogy mondjam, hogy az egész 10 év alatt az egyik legérdekesebb diplomáciai sztori az volt, hogy mekkora körös bővítés lesz rögtön az elején. Voltak kiskörkoncepciók és nagykörkoncepciók, talán sokan ezt nem tudják, de akkor ez nem is volt akkor a titok. Volt egy kiskörkoncepció, ami az EU tagok között is egész komolyan fölmerült, ami azt jelentette, hogy viszonylag nem nagy testű új tagállamok, akiket ugye a politikákban és a költségvetésben még könnyebb éleszteni, a legelőre haladottabbakat és a gazdaságilag lefejlettebbeket vennék föl. Ez a 6+6-os koncepció volt, és a végén ebből lett a 10-es, illetve 10+2-es koncepció, ami a végén megvalósult.
Egymástól eltérő fejlettségi országokat vett fel teljes jogú tagként az Európai Unió, akkor világítsunk rá, hogy mik is voltak a fejlődésbeli különbségek, hiszen etéren talán büszkék is lehetünk, hogy mi a legfejlettebbek között voltunk anno.
Így van, ezt ugye nagyon sok szempontból meg lehetett vizsgálni, éppen most tegnap este elolvastam a 2001 végén befejeződött PhD dolgozatomat, amelyik erről szólt, hogy az unió számára miért nyereséges üzlet a bővítés, és akkor még ezt nem fejeztük be, és valóban arról van szó, hogy rendkívül heterogén volt, most nem csak gazdasági fejlettségben a régió, hiszen Bulgária, Románia, de a baltiak is még 96-7-ben, főleg mondjuk, hogyha a letteket veszük, a legfejletlenebbeket, ilyen 27-28-29%-on voltak reál értékben nominálisan még jobban lemaradva az EU-tól, tehát ez egy óriási különbség volt. Ugye addig a bővítésnél ilyen 58-59% volt mondjuk a portugál felvételnél egy fejlettségi szint, akit még bevettek. Tehát először is ez egy vitatárgyát képezte, megjegyzem, hogy azért erős 40% körül mozgott Lengyelország is. Az is mondom, hogy az előző időszakban, amikor arról beszéltünk, hogy viszonylag nem nagy és fejlettebb államok lépjenek először, akkor a nagy politikai vita Lengyelországon is volt. Ezt mondjuk sokan nem tudják, de ez így van. Volt egy olyan kiskör koncepció, amelyik a lengyelek nélkül valósította volna meg az első 5-6 állammal a belépést, tehát csehek, magyarok, szlovénok, észtek, Ciprus, mert mondom, anélkül a görögök vétóval fenyegettek, tehát körülbelül erről szólt a történet, utána ez bővült vissza, és akkor még Kohl kancellár volt a kancellár, és azt mondta 98-ben, hogy a lengyelek nélkül, akkor már folyt a NATO bővítés, a lengyelek nélkül nem csinálnak EU-t sem, tehát a lengyelek, ha van első kör, akkor ott vannak, és ez már hozta magával aztán a másik két baltit.